Imádkozzunk, testvérek! Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, drága Istenünk, mert méltó vagy erre, és köszönjük, Urunk, hogy az ének által is engedtél bennünket bepillantani a mennyország igazi örömébe, igazi ünneplésébe, amelyen minden Isten tiszteletben részünk lehet, akik a te nevedben gyűlünk össze szent igét hallgatására. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ennek az ökumenikus imahétnek a végén is ilyen örömteli örvendezés van a szívünkben, azért, mert téged szeretnénk és téged akarunk életünkben elsősorban, de mindenben, minden élethelyzetünkben téged királlyá tenni, aki abban mutattad meg nagyságodat, hogy megaláztad magad, és egészen emberré lettél értünk azért, hogy megments minket, hogy üdvösségre hívj, és arra az útra vezéreld lépteinket, amely az örök élet honába vezet. Köszönjük neked, Urunk, mindezt, és köszönjük, hogy erről szólhatott estéről estére a te igéd, és szólhat most is itt ezen a helyen. Kérünk hát téged, hogy szent lelked által jöjj, és munkálkodj a mi szívünkben, és azt az igazi örömöt, amely tőled való öröm, azt gerjeszt föl, azt hozd elő a mi életünkben, hogy ez az Isten tisztelet is ilyen módon legyen egyé azzal a mennyei Isten tisztelettel, amely ott folyik a te trónod körül, és hangzik a hozsanna és a halleluja. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk együtt, és kérünk, hogy légy itt közöttünk ígéreted szerint. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét ezen a mai estén Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből szeretném olvasni, a 4. fejezetnek a 4. versétől a 7. versig. Pál apostolnak Filippi beliekhez írott levelének 4. fejezetéből, tehát a 4. verstől kezdem Isten igének az olvasását, amit az ige tiszteletéből fönnállva hallgasson meg a gyülekezet. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el, testvérek, helyeinket. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, talán elnézik a testvérek nekem azt, hogyha egy gondolattal kiemelem ebből az ige szakaszból azt a két szót, amelyet mi baptisták minden istentiszteleti alkalmunk végén egymást is emlékeztetve erre a bibliai tényre és igazságra el szoktunk mondani, amit itt az apostol ugye úgy írt le, hogy az Úr közel. És arra gondoltam, hogy ezen a mai estén, ami az ünneplésről és az örömről akar szólni hozzánk, és a felolvasott ige is érzékelteti ezt, és érzékeltette számunkra, hogy valami ilyenről lenne szó, jó lenne mégis egyfajta számvetést tartani nekünk is, mint ahogy a versben is hallottuk ezt, már csak az úrvacsorára készülés miatt is aktualitása van ennek, hogy igazából milyen is az az öröm, amelyet a mi Urunk szeretne egy ökumenikus imahét végén lévő keresztény gyülekezetben látni, és hogyan szeretné ezt, ha majd kinn az imaház falain kívül, majd amikor elmegyünk dolgozni és iskolába, ott a gyakorlati Isten tiszteletünkben kellene kamatoztatni. És azért szeretném még kiemelni ezt a gondolatsort, hogy az Úr közel, mert igazából egy útra invitált bennünket a mindenható Isten ennek az imahétnek a keretén belül, és az utaknak a sajátossága az, hogyha valaki egy útra elindul, akkor ahhoz a célhoz vagy meg is érkezik, de mindenképpen közelebb kerül, mint amikor reménység szerint elindult. Hát mi is hétfőn este elindultunk egy olyan útra, amelyre Isten hívott bennünket, és ennek az útnak a végét is megcsillantotta, és az ige mindenképpen tanít bennünket erről, hogy ennek az útnak mindenképpen lesz egy olyan állomás, egy olyan végállomása, amelyhez szeretne is bennünket eljuttatni a mi Urunk. És hát az sem mindegy, hogy persze ezen az úton hogyan haladunk végig, és mik azok, amelyeket ezen az úton figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy oda is érjünk. És jó néhány olyan téma volt estéről estére itt előttünk, amely egy-egy olyan témában szeretett volna bennünket Isten elé hozni, imádságban, amelyek hol a vele való kapcsolatunknak az erősítésére mutatott rá, hol pedig az egymással való közösségünknek az ápolását helyezte előtérbe. Ezen a mai estén is valami ilyesmit szeretnék majd hozni a testvérek elé, olyan módon, hogy azt néznénk meg, hogy milyen feltétele van, és milyen feltételrendszere van annak, hogy elmondhassuk igazából azt a nagyon szép mondatot, amelyet mindannyian jól ismerünk, és amellyel tulajdonképpen kezdődött ez a szakasz, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Az én Bibliámban egy olyan cím található itt ennek a fejezetnek az elején, hogy keresztény élet becsületben és örömben. És igazából ennek a szakasznak a közepéről szól tulajdonképpen ez az ige szakasz, amit elolvastunk, és én ugyan nem olvastuk fel az igéből, de mégis szeretném a testvérek figyelmét legalább gondolatban és hitben az ezt megelőző közvetlen versekkel kezdeni és irányítani, mert azt gondolom, hogy ha valahol el kell kezdenünk az önvizsgálatot az öröm tekintetében, és készülni az úrvacsorai alkalomra, akkor valahol ezen a mai estén kezdjük itt. Ugye azt mondtam, hogy az Úr közel. És hogyha ezt mi komolyan veszük ezen a mai estén, hogy közel van az Úr, az ő visszajövetel, az ő visszaérkezése, akkor egyértelműen látjuk, hogy valamilyen módon ennek a hitbeli várakozásnak az eredménye alá kellene rendelni mindent az életünkben, amit teszünk és amit mondunk. Milyen következményekkel jár tehát az, hogyha azt mondjuk, hogy közel van az Úr? Az első versekben, ennek a fejezetek az első verseiben egy nagyon érdekes helyzet áll elő. Tulajdonképpen az apostol nem másról beszél, mint az intésről, de én most nem akarok én udvariatlan lenni itt a szószék, hogy inteni akarjak bárkit is ilyen módon megkioktatni, de sokkal inkább arra szeretném a testvérek figyelmét helyezni, amiről már volt szó talán két este is, a testvéri kapcsolatainkról. Ha közel van az Úr, és azt mondjuk, hogy közel van az ő visszajövetele, akkor azt gondolom, hogy mindannyian érezzük azt, hogy Isten nekünk ezen a területen, ezen a mai estén is, de a hét mindennapján nagyon komoly feladatot ad nekünk. Mert hogyha az apostol azt mondja, hogy mielőtt az örömről kezdenék el nektek beszélni, beszéljünk a testvéri kapcsolatoknak a helyzetéről, akkor mindannyian érezzük azt, testvérek, hogy igazából ez egy olyan dolog a hívő életünkben, amiért tennünk kell. Még egy igeverset szeretném a testvéreket emlékeztetni, bátorításképpen ebben a témában. Mielőtt az apostol elkezdte volna ezt a bizonyos Krisztus himnuszt leírni a Filippi levél második részében, azelőtt valami olyasmit mondta, hogy azzal tegyétek teljessé az én örömet, hogy ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Azaz, hogy a testvéri kapcsolatokban törekedjünk arra, hogy ez a fajta szeretet járjon át bennünket egymás iránt, az a fajta baráti, felebaráti szeretet, amelyről hallottunk a hét folyamán, mert miért? Azért, mert ugyanazt az Urat várjuk vissza mindannyian. Ugyanazt az Urat imádjuk, ugyanazt az Urat szolgáljuk, ugyanazt az Urat dicsőítetjük az énekekben, az imádságainkkal, és ugyanarra az Úrra fogunk emlékezni közösen majd, néhány perc múlva, az úrvacsora által. Törekedjetek a testvéri kapcsolatokra. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nagy közhely már, de hát időnként jó ilyen közhelyeket is eldúrantani egy-egy prédikációban, hogy egy viszályokkal teljes világban élünk. És egy viszályokkal teljes világból érkeztünk, és érkezünk mindig Isten házába mindannyian. És azért valójában őszintén, ezek a viszályok, amiket kint tapasztalunk, azok azért időnként komoly hatást tudnak gyakorolni a mi életünkre. És hát ugye ilyenkor nagyon fontos megnézni azt, hogy Isten igéje mit tanít, mire tanít bennünket egy viszályokkal teljes világban való életvitel megélésében. Ugye kétféle véglet szokott kialakulni általában bennünk. Az egyik véglet az az, hogy az ember szinte fölgyúrja az ingóját, és na majd én most akkor rendet teszek. Ugye? A másik véglet az, amihez én is közelebb állok, nem tartom túlságosan erősségemnek ezt a dolgot éppen emiatt, hogy én nagyon konfliktuskerülő vagyok. Tehát én nagyon kerülöm a konfliktusokat. Nem nagyon szeretem magam beleásni, majd megbékélnek. Majd valahogy elcsendesenek, aludnak rá, vagy kettőt, aztán majd utána összeborulnak, és minden rendben lesz. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Valamit tenni kell. És mi a jó megoldás? Azt mondja Pál apostol, hogy legyen egyetértés közöttetek az Úrban. Mint ahogy az Úrban való öröm lesz az igazi öröm is. Miért fontos ezt hangsúlyozni, hogy az Úrban legyetek egyek? Azért, testvéreim, mert ha még a testvéri kapcsolatoknál tartunk, akkor fontos megelmíteni azt, hogy Isten igéje leletezi bennünk azt a gondolatot is e tekintetben, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy az Úrral ilyen külön békéket kössünk. Ugye? Ismerős a politikai életben, külön békéket megyünk kötni országokkal, volt már a történelemben, és ezt átveszük az Úrral. Uram, én téged szeretlek. Igaz, hogy azt a bizonyos kedves testvéret ott mellettem, aki nem annyira kedves nekem, nem annyira, de téged szeretlek, Uram. Kössünk békét. A Biblia meg azt mondja, hogy hát, hogyha te kedves testvéreim egymással nem vagytok rendben, akkor hogy mondhatjátok azt, hogy szeretem az Urat? Egyetértésben az Úrral, mert akkor lehet igazán örömünk. Akkor lehet igazán ünnepelni egy ökumenikus imahét végén. Akkor lehet igazából örömmel eltávozni majd tovább a mi útjainkon, mint a szerecsen komornyik. Amikor megértette az igét, és megértette annak üzenetét, hogyha ezt is rendbe tesszük, ezt a kérdést, hogy a mi testvéri kapcsolataink tekintetében egyetértésre, szeretetre törekszünk az Úrban. És hát ugye itt van ez a mondat, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Mit is jelent az öröm? Arról talán sokat nem kell beszélni, hogy ez a világ mit mond az örömről. Az örömöt azt hajhászni kell. Az örömöt azt valamilyen módon élvezni kell, és kiélvezni kell, és minél többet belőle, minél töményebben jöjjön. A Biblia az örömről kicsit másképp tanít bennünket. És azt mondja, hogy igazából az az igazi öröm egy ember életében, akkor érez igazi örömöt, amikor valamilyen teher megszűnik az életében, vagy valaminek a hiánya betöltődik az ő életében. Akkor van igazi öröm, amikor valami leesik a vállamról, leesik az életemről, és valaminek a hiánya betöltésre kerül. És testvéreim, azon kellene munkálkodnunk az öröm tekintetében, hogy megkeresni és megnézni, hogy mik azok a dolgok, amik örömtelenné teszik az életünket, ha vannak ilyenek. Mi az, ami miatt időnként az az érzés vesz rajtam előtt, hogy úgy örülnöm kellene, mert jó dolgok történnek velem egyébként, vagy ha csak egyáltalán szépen megy az életem napról napra, nőnek a gyerekek, felvételt nyert a gimnáziumba, vagy éppen az egyetemre, ennek örülni kell, de valahogy nincs bennem az az öröm. Mi ennek az oka? Megnézni és megkeresni mai estének is ez a feladata, hogy mi az, ha van ilyen, ami örömtelenné teszi az életemet. Luther Márton egyszer azt mondta, Isten mindent megtett a mi örömünkre. És ez valóban így van. Mindent megtett az Isten azért, hogy nekünk az örömünk igazi és valóságos öröm legyen. Miért? Azért, mert megismertette Jézus Krisztusban önmagát velünk. Azért, mert kijelentette akaratát. Azért, mert bűnbocsánatot adott nekünk, és erre is fogunk emlékezni az úrvacsorában, hogy megbocsátott nekünk az Isten. És ez a lehetőség, ez a kegyelmi idő az ő visszaérkezéséig, az ő visszajöveteléig fönnáll, érvényben van. Lehet hozzájönni, hogy igazi örömet nyerjünk ő nála és ő általa. Örüljetek az Úrban. Persze hát parancs szóra azt gondolom, hogy egyikünk se tud örülni. Ha valaki tud ilyet csinálni, akkor gratulálok. Mint hogy általában szerintem a hívőknél is így van ez, a keresztényeknél, hogy ok nélkül nem tudunk örülni. De Jézus Krisztusban, ami Urunkban, az örömünk mégis teljes lehet. És az az öröm, ami egyébként nagyon szükséges, sikereinktől függetlenül öröm tud maradni. Akkor is, hogyha esetleg a szívünkben talán éppen gyászt hordozunk. Akkor is, hogyha talán az életünkben különböző betegségek ütik, vagy ütötték fel a fejüket, mégis ott lehet bennünk ez az öröm, mert Jézus Krisztus ennek az igazi alapja. Az Úr közel. Úgy folytatja tovább az ige, hogy legyen ismert minden ember előtt a ti szelídségetek. Hát a szelídség az ma nem tartozik a férfias erények közé ebben a világban. Nagyon sokan éppen emiatt tesznek is arra, hogy ne nagyon látszódjanak férfiatlannak ilyen tekintetben. Mégis az Isten igéje bennünket erre hív. Legyünk szelídek és legyünk erről ismertek. Azon gondolkoztam, testvéreim, hogy egy ilyen ökumenikus ima hét után, ha mondjuk lenne egy ilyen statisztika vagy teszt a 15. kerületben, hogy nézzük meg a 15. kerület életének minden napjait, mennyire befolyásolta, mennyire változtatta meg az, hogy az itt élő keresztények egy hétig együtt voltak és együtt imádkoztak. És mondjuk például a tegyenes szelítség. Látható módon vagyunk-e testvéreim jelen a mindennapokban? A ti szelíd lelkűségetek, vagy a ti szelídségetek legyen ismert, mert az Úr közel. Ismernek-e bennünket úgy ebben a kerületben, vagy hát ha nem itt dolgozunk ebben a kerületben, akkor ott, ahol dolgozunk, vagy éppen élünk. Ismernek-e bennünket úgy, hogy ő egy szelíd ember? És mi a szelídségnek a lényege? Én igazából abban fogalmaztam meg magamnak, hogy egy szelíd ember alapvetően szívesen okoz örömet a másiknak. Szívesen okoz örömet a másiknak. Örüljetek az Úrban. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Aztán beszél arról, hogy ne is aggódjunk. Talán ez a legnehezebb kérdés. Amikor megélhetési gondok, munkahelyi problémák, nagyon sokféle kérdés feszíti a mai embert. Nagyon nehéz talán máról hónapra úgy élni, hogy ez a fajta aggódás valamilyen módon ne kerítse hatalmába a mi életünket. És az ige mégis arra biztat, arra tanít bennünket, hogy semmiért ne aggódjunk. Ez pedig hogyan lehetséges? Úgy, hogyha arra az Úristenre bízod az életed naponta, akinek van hatalma arra, hogy megtartson téged, és megtartson bennünket. Ha úgy tudsz indulni egy napnak, és úgy tudunk indulni egy napra, hogy Uram, én ezt a mai napot is a te kezedbe teszem, kérlek őrizz, gondozz, vigyázz rám, és óvd meg az aggódástól. Rábízni az életemet, semmifelől ne aggódjatok. És végül, de nem utolsó sorban, az Úr közelségével kapcsolatosan az ige arra is tanít bennünket, hogyha komolyan vesszük ezt, hogy az Úr közel, akkor törekedjünk a békességre. Mégpedig olyan békességre, amely minden emberi értelmet felülhalad. Olyan békességre, amit ez a világ nem tud nekünk adni. Mi önmagunktól nem tudunk megteremteni, nemhogy bennünk, hanem sehol máshol, de az Isten, ő adja. Adja ezt a békességet, amely minden értelmet felülhalad. Mert ez a békesség Ez egy megőrző békesség. Ha inog az életünk, ha meginogna az életünk, akkor ez a békesség megtart, hogy ne bukjunk el, hanem Jézusban maradjunk. Úton Krisztussal. És megérkezni az ő örömébe. Örvendezni az ő népével. Erre hív, és erre hívott bennünket a mi Urunk ezen a héten. És én hadd kívánjam azt a gyülekezetnek, hogy ezzel a mennyei örömmel, ami szívünkben, ezzel a mennyei békességgel, ezzel a mennyből jövő és mennyből megkapható szelítséggel járuljunk majd az Úr asztalához, és járjunk majd a mindennapjaiban kint embertársaink között, hogy ilyen módon a kérdés választ találjon, mit kíván tőlünk az Isten, ezt majd te és én a mindennapi életünkbe adjuk meg azáltal, hogyha az ige szavát komolyan vesszük. Kívánom azt, hogy így teljenek el majd napjaink az elkövetkezendő héten és az években is, hogy az Úr közel.